Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Esti alkalmunk kezdetén énekeljük 12. számú énekünket. 12. számú énekünket fogjuk végig énekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik: az Úr csodásan működik. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálás szívvel érkezünk most a kegyelem trónusa elé. Köszönjük neked, hogy egész héten volt szavad hozzánk. Köszönjük megszólító igédet, örök életre tápláló szavadat. Köszönjük, hogy most is szólni fogsz hozzánk. Köszönjük neked, hogy valódi szeretett közösségként figyelhetünk ma is a te szavadra. Add, hogy ma, ha a te ígédet halljuk, ne keményítsük meg a szívünket. Olyan jó lenne csendben, csak te rád figyelni, Urunk. Mennyei atyánk, megvalljuk neked, hogy oly sokszor szeretetlen a mi szívünk. Oly sokszor viselkedünk úgy fele barátainkkal, mint a történetbeli pap és a lévita. Taníts bennünket, hogy jól tudjuk szeretni a másik embert, téged pedig imádni. Atyánk, szeretnénk könyörögni mai igehirdetőnkért. Kérünk, erősítsd őt meg, adja szájába életet megújító igét. És könyörgünk magunkért is, Urunk, kérünk, adj tiszta, ígére figyelő szívet. Drága Jézusunk, hívunk téged magunk közé. Hisszük, hogy eljössz most mi hozzánk. Amen.
Erős vár a mi Istenünk, áldás békesség, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén, és azt kérem, hogy hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, ugyamint az elén került már az egész héten, de összefoglalásképpen így hallgassuk meg Lukács evangéliumából a 10. fejezet 25. versétől kezdődően a következőképpen Istenünk igéjét. Lukács evangélista így folytatja. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, mármint Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ámen. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézusban ez egy jó példázat. Nem nagyon keresgéljük a magyarázatokat ehhez a példázathoz. Ezt olyan könnyű magunkévá tenni. Könnyű ebbe belehelyezkedni, beleilleszkedni. Jól figyelmeztet, barátságosan figyelmeztet bennünket a hitünkből, az Istenhez ragaszkodásunkból, vagy a kegyességünkből fakadó cselekvésre, vagy a hozzáállásra, a motivációra. És hát nyilván jól jön egy ilyen egyértelmű útmutatás, hogyan is kell ezt csinálni. Ez olyan egyszerű dolog. Jön az Isten, és akkor megmondja, jön az Úr Jézus, és akkor megmondja, hogy hogyan kell a keresztény embernek lenni. Mi elveszünk a részletekben, meg elvitatkozottunk mindenféle teológiai kérdésekben, elveszünk a saját kérdéseinkben is időnként, pont úgy, mint az a törvénytudó, aki egyébként azért áll föl az evangélista szerint, hogy megkísértse az Úr Jézust. A kísértő kérdés pedig talán az volt, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Mi az, amit én letehetek az asztalra? Mi az, amit elvár tőlem az Isten? Mi az a cselekvés, amit még nem tettem meg? És ezt ő a magam önbizalmával mondja. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy törvénytudó vagyok, a többiek is tudják, te magad Jézus is tudod rólam, hogy én törvénytudó vagyok. Te mindig az örök életről beszélsz, meg ilyen fennkölt dolgokról, hát akkor tessék, mondd meg, mi fogyatkozás van még bennem. És az Úr Jézus válaszol, azt mondja, jó, hát akkor tereljük ilyen irányba a beszélgetést, a gondolkodást. Válaszoljon az Úr Jézus a mi emberi törvénytudó kereteink között, vagy a mi kliséink szerint, hogy ha a világ ma ilyen, ha mi szeretnénk így föltenni a kérdést esetleg, Uram, bocsá, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet, jó, akkor beszéljünk erről. Arról, mi a te váladon van. És belemegy az Úr Jézus ebbe a válaszadásba, ezért mondja a példázatot, és ezért lesz fontos az, hogy ennek a példázatnak milyen előzménye van. És hadd legyen ez a mai esti, az imaheti sorozatunknak a záró alkalma, egy kicsit ilyen összefoglaló, egybe rázó, az egész eddig elhangzottakat is, az eddig igei üzeneteket is, kicsit újra és újra elővevő, összegző alkalom. És hadd induljunk így az előzménytől, ami az Úr Jézus válaszában és a nekünk adott válaszban is így lesz fontos. Az előzmény a 72 tanítványnak a visszaérkezése, akik örülnek azon, hogy minden amit el nem tudtak volna képzelni. Minden működik. Az Úr Jézus szavára még az ördögök is engednek nekik, a gonosz lelkek is. Olyan dolgokat tudnak tenni, amikről nem is álmodtak. Olyan dolgokat tudnak tenni, olyan dolgokat tettek meg, amiről azt mondják, hogy ilyet csak a régi nagyok tudtak. Hát azt gondoltuk, hogy elmúltak már azok az idők, és most velünk történik meg, hogy még a gonosz lelkek is engednek nekünk. Olyan dolgok történnek meg velünk, ami csak a régiekkel történt meg, akikre mi büszkék vagyunk. És most mi vagyunk azok, akik lehetünk önmagunkra jó értelemben, meg jó kegyességgel büszkék. És az Úr Jézus azt válaszolja nekik, nem mondja azt, hogy ez semmit érő dolog, hanem azt mondja, hogy hát ne annak örülj, hogy te mit tudsz megtenni, hogy neked a te cselekedetednek, a te hitednek mi enged ebben a világban, annak örülj, hogy a, hite, hogy a neved föl van írva a mennyek országában. A te örömödnek a forrása ne az legyen, amit te itt meg tudsz mutatni ebben a világban, amiben te a saját magad jó érzését tudod növelni, meg a kicsit a májadat is hízlalni, hanem annak örülj, amit az Isten cselekszik veled. A fő hangsúlya a hitednek a megérkezésed legyen. Ennek az embernek, a törvénytudónak a kérdése az úgy tűnik, hogy erre vonatkozik, arra megérkezés. Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök üdvösséget? Mint hogyha ugyanarról a hangsúlyról beszélnének. Az Úr Jézus ezt kihangsúlyozza. Istennel léted, az örök életed, az üdvösségben való léted, részed, az Isten személye. Ez legyen az, ami az örömödnek a forrása, ami az élet indulatodnak a forrása, ami annak a forrása, hogy te hogyan fogsz majd megmozdulni az úton ott talált emberek felé, vagy bárki felé, akivel találkozol. Az Úr Jézus válasza, ne annak örülj, hogy te mit tudsz tenni. Ne annak örülj, ami e világ keretei között tart még mindig téged. A te örömödnek a forrása az, ami egészen hatalmasabb dolog. És ez ugyanaz, amit ez a törvénytudó is tud az Úr Jézusról, és hall az Úr Jézusról. Igen, ennek híre megy, ő ilyen dolgokról beszél. Ő nem egyszerűen azt mondja el, hogy a törvényt hogyan kell minél jobban betartani, hanem valami más dimenziókról és más összefüggésekről úgy beszél, mint akinek hatalma van, nem egyszerűen úgy, mint aki megmondja, hogy van a törvény. Mit kell tennem, hogy elnyerjem? De az Úr Jézus belemegy a játékba. Hadd menjünk vele. Mint hogy egész héten, minden este ennek a játéknak az apró mozzanatait kaptuk egy-egy mottóban. Ha mindenáron abból indulsz ki, vagy abból akarsz kiindulni, hogy mit kell tenned, akkor mondok erről egy történetet. És ezt a két dolgot tartsuk szem előtt. Az egyik az az a kérdés, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök üdvösséget, a másik pedig az, hogy ki a fele barátom. Az Úr Jézus példázata erre a két mozzanatra szeretne reflektálni, vagy reagálni. Ha az a gondolkodásod, hogy te hogyan szerezd meg, akkor induljunk ezen a vonalon. Jó indulás ez. Cselekedj megfelelően. Cselekedj megfelelően a fele barátoddal. És mindjárt ki is derül, hogy az az ember, aki oda megy kérdezni azzal a magabiztossággal, hogy hát tulajdonképpen tudok mindent, kedves testvérek, ne értsük félre. A törvénytudó nem volt bizonytalan, hogy mi a törvény, hogy mit kell tenni, hogy hogyan kell egy valamire való kegyes embernek, istenfélő embernek cselekedni a rászoruló. Nem volt ez számára kérdés, nem ezért tette föl, hogy segíts már nekem. Az volt számára kérdés, de kinél kezdjem? Hol kezdjem? Hol vannak a keretei az én feladatomnak? Tudom a szabályt. Alkalmazni, végrehajtom, csak mondd meg, hogy ki az, aki a fele barátom. És elárulja magát, hogy a legalapvetőbb kérdés az, amiben híjával találtatik, amiben kínlódik, amiért fölteszi. Miért kell ilyen kérdést föltenni? Hát ő már mindent tud, nem? Miért kell neki még azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mégis mit kéne tennem? Hát már minden ott van. Hát ha valaki tudja, akkor ő. Miért bizonytalan? Miért kell még megkérdeznie? Ő cselekedne. Ő megtenne mindent, csak azt nem tudja, kivel kell elkezdenie. És nem az az egyszerű kérdés, hogy nem tudja megtalálni a fele barátait a világban, hanem valami egészen más. A példázat ezt világítja meg, és ide érkeztet meg bennünket így a hétnek a végén. Ahogy kaptunk impulzusokat ebben a játékban, ha úgy tetszik, akkor most érkezünk meg a záró impulzushoz. Egy ember megy alá, rablók kezébe esett, a samaritánus megszánta, olajat, bort öntött a sebeire, és elvitte egy fogadóba. Jó lépések ezek, haladjunk ezek, vagy ezeken haladhattunk végig az elmúlt héten. De mindezek fölött mindig ott áll lényegesen az, hogy felállt ez a törvénytudó, aki ismerte a törvényt, aki tudta az alapelvet, aki tudta, hogyan kell jól betartani azt a törvényt, aki tudta, hogy igazában a feladat csak annyi, hogy tegyen meg azt, ami a dolgom, csak még mindig ott volt az a kérdés, hogy na jó, rendben van, és hova megyek el ezzel. Ha én tudom, hogy mi a dolgom, ha tudom, hogy mi a feladatom, tudom, mi az, amit meg kell tennem, hogyan, még azt is tudom, hogy hogyan kell nem elkerülnöm azt a bizonyos rászoruló embert, ha mindent tudok, miért nem érek még mindig célhoz? Miért nem érzem azt, hogy akkor rendben vannak a dolgok? Miért kell megkérdeznem? Nem az a problémája, hogy nem tudja, mit kell tennie, hanem egyrészt az, hogy kivel. És az nem egyszerűen az a kérdés, hogy ki legyen az a következő ember, hány lépést kell megtennem, hány lépést várnak el tőlem, hanem hogy a szívemben mi van? A szív mi indít engem arra, hogy a másik emberrel úgy foglalkozzam, ahogy ez a samaritánus? Mi indít engem arra, milyen látásom van a világról, az Istenről, önmagamról, az emberről, az életről, a kegyességemről, a kereszténységemről, most ugorjunk egy nagyot az időben. Az egésznek a kiindulása bizonytalanná teszi a jövendőjét, az üdvösségét, és erre válaszol az Úr Jézus. Nézd, törvénytudó, nem érted, miért vagy bizonytalan a jövendőt felől, vagyis te mindent bebiztosítottál, törvénytudó vagy, olyan vagy, mint a példázatbeli lévita vagy pap, aki tudja, hogy hova tart, tudja, hogy miért arra felé megy amerre, tudja, hogy őt e világban semmi nem akadályozhatja meg, mert neki kegyes szolgálata és fontos feladata van, és megy lefelé. És az, hogy valaki fetreng a földön, mert megverték, az nem az én ügyem. Egy ilyen apró dolog nem fog engem megállítani. Nézd, törvénytudó, te pontosan tudod, milyen kegyes cél van a szemed előtt, és mész, hogy elérd a célodat, és semmi nem hátráltathat. Csak azt nem tudod, hogy ki a fele barátod. Azt nem tudod, hogy az a másik ember, aznak mi köze van hozzád. Ennek a háromszögnek mi köze van egymáshoz? Isten, én és az az ember ott. Arra az egy dologra nem figyeltél, hogy az az ember azért fontos, mert az Istennek a szeme fénye. És megy a pap, és megy a lévita, és ebben nem gondolnak bele, hogy az ott az Isten szeme fénye. Kire nem gondolnak? Egyedül az Istenre nem gondolnak. A pap, meg a lévita, akik igazán tudják, hogy mi a dolguk. Amikor fölteszi a kérdést az az ember, hogy ugye mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet, akkor egyetlen egy dologra nem gondol, hogy mit tudsz tenni az örök üdvösségedért. Vagy máshogyan fogalmazza, miért gondolkodol úgy, hogy te valamit tehetsz az üdvösségedén? Miért gondolkodsz úgy, hogy te valami olyan dolgot tudsz az Isten asztalára letenni, hogy erre majd azt fogja mondani, hogy elnye, ez nagy dolog, és akkor adok neked az üdvösségből. Miért az van a szívedben, ez a problémának a gyökere. A példázat ezért hangzik el. Jön egy ember, aki azzal a saját öntudattal áll fel, hogy én meg tudom csinálni. Vagyis nincs szükségem Istenre tulajdonképpen. Akkor mondok egy példázatot. És a kérdés ennyire egyszerű lesz, hogy ki a fele barátod. És nem egyszerűen arról fog szólni ez a kérdés, hogy fölismered-e, hogy az az XY, aki szembe jön, ő most éppen egy fele barát, hanem hogy látod-e őt úgy, ahogy az Isten látja. Te az Isten népe, te a törvénytudó, te, aki pontosan tudod, hogy az Istennek a szívében mi forog, te pont nem érted, hogy az Isten szívében mi forog. Elvitte egy fogadóba. Ez a mai napnak, a zárónapnak a mottója. Talán mondhatjuk is ezt így, hogy hát a legtöbbet ő teszi, ez a samáriai. Olyan dolgot tesz, amit tulajdonképpen nem is várhat el tőle senki. Az, hogy egy rászorulón segít, olcsósítsuk le a történetet, ott van valaki rászoruló, segítsünk rajta, azt meg lehet tenni. Na, de hogy milyen határig kell elmenni, hány lépést kell vele megtenni, hát ő minden határon túlmegy. Nem csak megnézi, hogy jól van-e, aztán sorsára adja, nem csak hív egy mentőt, vagy ilyesmi, hanem ő maga segít, anyagi és minden egyéb áldozatot vállalva, mert erre indítja valami. Mi indítja erre? Az, hogy az ott az Isten szeme fénye, aki ott van. Miben különbözik a samáriai a többitől? Az Úr Jézus nem azt szeretné a szívünkre érezni, hogy hogyan kell samáriaivá válni, hanem azt mondja, hogy gondolkodol-e úgy, arról a másik emberről, hogy én az Isten. Ráhangolódsz-e az én gondolkodásomra? Vagy megvan az elméleted, megvan a vallásod, megvan a teológiai tanulmányod, megvan az, amit magadban le tudtál jól írni magadnak. Ezekre gondolsz-e, vagy én rám az Istenre? És ne felejtsük el, hogy ez a példázat olyan embereknek szól, akik Isten választott népének tagjai. Akik tudják, hogy ez a dolguk, hogy az Isten ott legyen a szívünkben. Ez a kérdés, és ebben nem tiszta a látása. Ő tenne, ő cselekedne, eleget tenne a törvénynek, de kivel? Hát, mintha azt mondaná, nem rajtam múlik. Hát én egy nagyon jó keresztjén ember tudok lenni, csak valaki mondja már meg, hogy kivel legyek jó keresztjén. Csak hogy az Úr Jézus nem példatörténetet adja, hogy hogyan kell jó keresztjénnek lenni, vagy hogyan kellene cselekednie minden keresztjénnek, hanem hogy felmerüljön a kérdés, hogy miért? Miért vagyok keresztjén ebben a világban? Mit jelent az, hogy keresztjén vagyok ebben a világban? Kicsoda az a mellettem lévő ember, hogyan tekintek rá, vagy máshogyan fogalmazva, még lényegesebb így, hogy az Isten hogyan tekint arra az emberre? Engedem-e magamnak, hogy érzékeny legyek arra, hogy az Isten hogyan tekint? És nem egyszerűen csak arra, aki éppen rászoruló, aki éppen nyomorult, hanem úgy általában az életre. Vagyis mi alapján nézzem a másik embert, sőt a világ működését, vagy máshogyan fogalmazva, mi mozgat engem, mi vagyunk a választott nép, vegyük ezt magunkra bátran, mi mozgat engem. Miért a samáriai az irgalmas? És lehet ezen is tovább menni. Tisztább lelkű lenne? Ragadjunk le egy pillanatra ebben a példázatban. Tisztább lelkű lenne, mint a többi? Jobb értékrenddel rendelkezett volna, mint a lévita, vagy pedig a pap? Vagy egyszerűen csak az Úr Jézus szeretett volna, miközben, ha már mond egy példázatot, akkor ad egy jó kis fricskát az öntelt jeruzsálemieknek, hogy lám, a samáriaiak azok még mindig jobbak, mint ti vagytok, pedig ti azt gondoljátok, hogy ti vagytok az igazán jó. A példázat nem azt feszegeti. És nem abban, a mi világunk, a mi kereszténységünk nem abban szenved hiányt, hogy hogyan kell jó irgalmas samaritánusnak lenni. Tudunk azok lenni. Tudunk irgalmasan benni egymásra. Nem is kell ez keresztjének lenni. A világ is tele van irgalmasság cselekedeteivel, de az Úr Jézus nem arra kérdez, hanem arra, hogy na de miért? Mi mozgat? Ki mozgat? A törvénytudó azt a kérdést teszi föl, hogyan, mit kell cselekednie, hogy elnyerje az örök életet, pedig tudja a törvényt, és mégis hordozza a bizonytalanságot, mit tegyek én. És az Úr Jézus nem arra válaszol, hogy mit tegyél, hanem hogy is van a törvényben, ismered? Szeresd. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a melletted lévőt. Az a kérdés, hogy mit tegyek, és az a válasz, hogy szeresd. Az, amikor, hogy mit tegyek, az belőled indul. Az a te döntésed, a te akaratod, a te szándékod, amit te akarsz letenni az asztalra, amit te vagy képes megmutatni a világban. De ez a történet nem arról szól, hanem egy más szívből fakadó indulatról. Szeresd. A szeretetnek szívből kell jönnie. Szeresd, az nem a saját terméked, nem a saját kegyességed vagy leleményességed, az egy Istentől kapott indulat. Az az Isten indulatának a megjelenítése. Mert úgy szerette az Isten a világot. Az ő rá koncentrálás. Ahogyan ő, a te urad működik. Ennek az írástudónak, vagy törvénytudónak azt kellett valahogy helyre tenni. Abba az irányba kellett őt egy kicsit elindítani és megbillenteni, hogy figyelj, rengeteg jó dolog munkálkodik a te szívedben. Munkálkodhat-e az Isten indulata? Formál-e ő? Mit csinál az a samáriai, amire a szíve indítja? Amire azt tudja indítani, hogy ott van az a megvert ember, aki az Istennek a szemefény. És akkor záró kör felé haladjunk tovább. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szeresd, akkor nem a törvényt idézi. Nem ezt próbálja még valahogy megtalpalni, még megerősíteni, hanem azt mondja, hogy azt szeretném elmondani neked ebben a példázatban, hogy mi van az Istennek a szívében. Hogy mi az, ami az Istent mozgatja irányodban. Hogy mi alapján lehetsz bizonyosságban a saját életed és a saját megérkezésed felől, az alapján, amit az Isten cselekedett veled. És hogy az Isten megszólít téged. Nem amit te csinálsz, hanem ami az Úr szívéből előjön. Hogyan nyerd el az üdvösséget? Azt nem tudod elnyerni. De van valaki, aki meg tudja nyerni neked. És oda tudja adni. És örömmel lehet azt fogadni. Valaki, aki tovább megy, mint amire te gondoltál. Aki messzebbre megy, aki sokkal több mindent vállal föl, mint amennyi elvárható lenne. Aki megáll melletted és felemel a földről, aki azt cselekszi veled, ami az Isten szívéből jön. Mi az Úr Jézushoz azért megyünk, mert őnála ez történik, ami az Isten szívében van. A példázatnak a szereplői, azok, ez egy példázat nyilván, tehát nem valós alakok, de a működésük igen, az valóságos. A példázat történetével nem a helyes magatartást magyarázza, értelmezi, vagy váltja apró pénzre az Úr Jézus, hanem azt járja körül, ami az eredeti kérdés, hogy hogyan lesz üdvösségem. Hogyan lesz nekem üdvösségem, aki úgy gondolom, hogy megpróbálom megszerezni az üdvösségemet. Hogyan lesz üdvösségem, és helyezkedjünk bele abba a törvénytudónak a gondolkodásába. Hogyan lesz nekem az a bizonyosságom, teljes örömöm, hogy nekem üdvösségem van úgy, hogy közben szeretném valahogy igazolni magamat. Olyan jók ezek a teológiai kifejezések, amik úgy megmaradtak évszázadokon keresztül, hogy mi nem igazoltuk magunkat, nem megtaláltuk a magunk igazolásának az útját 500 év alatt, vagy 1500, vagy 2000 év alatt, hanem minket megigazítottak. Valaki, akinek erre hatalma volt, ereje volt, szeretete van, azt mondta, hogy én tudlak téged igaznak venni, és igaznak cselekedni. A törvénytudó nem tudja, hogy mit kell tennie, pedig olyan ember, akinek nincs szüksége magyarázatra. Az Úr Jézus nem mond neki újdonságot ebben. Nem igazítja ki a törvénytudását, hogy rosszul tudod a törvényt, hanem azt mondja, hogy az üdvösség úgy nyerhető el, ahogyan te nem is tudsz működni. És ennek a csodálata az, ami bennünket keresztényként mozgat, vagy működhet ebben a világban, hogy miközben nem tudunk úgy működni. Még csak olyanok sem tudunk lenni, mint ez az irgalmas samaritánus, csak nagyon jól esik olvasni ezt a történetet, hogy igen, ilyennek kell lenni, egy igazi keresztény az ilyen ember, és közben nem tudunk olyanok lenni. Mikor tesszük ezt meg? Még csak megtenni sem tudjuk ezt a hétköznapi dolgot. És mégis elénk teszi az egész történetet az Úr Jézus, tudja azt, hogy mi nem fogjuk tudni ezt így megcsinálni. Nem is ezért teszi oda. Hanem, hogy az a kérdés, az égjen ott, hogy hogyan is van nekem üdvösségem? Miért vagyok keresztjén? Jézus nem azért mondja a záró gondolat, nem azért mondja a példázatot, hogy támpontot adjon a törvénytudónak, tudja az a törvényt magától is, mi is tudjuk a törvényt magunktól is, hogyan kell jó protestánsnak lenni, vagy hogyan kell. Mégis bizonytalan a lényegben sokszor a szívünk, hogy lesz-e üdvösség. Az a samaritánus elvitte egy fogadóba, tovább lépett, minden lépésnél tovább. Isten szívében lévő indulattal cselekedett, arra volt érzékeny, arra akart érzékeny lenni, hogy Isten kit látott a porban, és abból a szívből cselekedett. És erre azt mondja az Úr Jézus, hogy tedd ezt te is, és akkor élni fogsz. Indulj ki Isten szívéből, és élni fogsz. Amen. Az imádság vezetésére visszaadom a szót János testvérnek.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hagyok néhány perc csendet, hogyha valaki szeretne magában vagy hangosan imádkozni, az most megteheti.
Kérünk, hogy ne próbáljunk szétválasztani dolgokat, amik összefonódnak, és amik természetesek, mert a cselekedetek nélkül a hit is halott, és ne próbáljunk abban magyarázkodni, hogyha nem teljesítünk a te akaratodat az embertársainkkal kapcsolatban, akkor a mi hitünk megtart, mert az a hit, ami nem cselekszik, az halott. Kérünk, hogy ennek megfelelően tudjuk az életünket berendezni, a te gondolataidat magunkévá tenni. Amen.
Amen.
Írva van, hogy az utolsó időben a szeretet sokakban meghidegül. És írva van az is, hogy az igaz is alig tartatik meg. Köszönjük, Urunk, hogy a te hívalmadban végtelenül bízhatunk, hogy megtartasz bennünket, még ha nem volnánk is igazak, hiszen te igazítasz meg. És hogy a szeretet újra meg újra lángolóban hát a szívünkben, te szent lelked által, hogy tegyük a jót, amit ránk bíztál. Add meg, Uram, hogy el ne felejtsük ezt, és meg ne restüljünk. Amen.
Amen. Összegyűlökeznek sokan, és még talán bennünket is ünnepelnek, mert a te nevedre olyanok történnek, mint soha régen. És amikor nem lát senki, de mégis segíteni kellene, akkor nem nyílik a szívünk, és nem mozdul a kezünk. Könyörülj valam rajtunk, hogy amikor örülünk, lehet igazán, hogy ott hely van nekünk a te mennyei országodban, akkor igazán a te keresztednek a fénye hadd ragyogjon fel a szívünkben, és hadd késztessen arra a szolgálatra, amelyet te látsz egyedül. Amen.
Amen.
Köszönöm, Jézus, hogy te vagy az irgalmas samaritánus. Nagyon köszönöm, hogy mellettem sem mentél el, hanem lehajoltál az én nyomorúságos állapotban élő életemhez. És megadtál mindent ahhoz, hogy az életem menjen tovább. Áldott legyél érettem, hogy nem csak felemeltél, de azóta is gondomat viseled. Nem felejtkezel el rólam. Dicsőség neked, Krisztus Jézus, hogy ilyen vagy. Köszönjük, hogy elmondtad ezt a példázatot, áldott legyél érette. Add, hogy egy se legyen közöttünk, aki nem tapasztalja meg az irgalmas samaritánussal való találkozást veled. Köszönjük, hogy ez most is lehetséges. Dicsőség.
Légy áldott, Urunk, ezért a hétért. Köszönjük neked az együtt töltött időt, hogy közelebb kerülhettünk egymáshoz és te hozzád is. Olyan jó így összegyűlni, tudva, hogy mindenki hiszi és vallja, Jézus, te vagy a megváltó. Urunk Jézus, szeretnénk eléd hozni a pesterzsébeti gyülekezeteket, a baptista, evangélikus, katolikus, református közösségeinket. Kérünk, te légy az itteni népednek őriző pásztora. Adj bölcs szívet a gyülekezetek vezetőinek, és mindenek felett tőled való szeretetet. Kérünk, adj gyarapodást, erőt és bölcsességet, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni az örömüzenetet, te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, Jézus. Dicsőség legyen neked. Hisszük, hogy meghallgattad imádságainkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most hallgassuk meg evangélikus testvéreink zenei szolgálatát.
Mindezek után vegye a gyülekezet fennállva az Úristen áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te reád, és adjon te néked békességet. Ámen. Foglaljuk helyünket. Tamás testvének adom.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a megjelent lelki pásztortestvéreket, és különösen is köszöntöm nagy szeretettel Blatnicki János evangélikus lelki pásztortestvérünket, és köszönöm neked, János, mindannyiunk nevében, hogy nem is örvendesz még ugyan tökéletes egészségi állapotnak, mégis vállaltad az igehirdetés szolgálatát. Köszönjük. Köszönjük azoknak a testvéreinek, akik zenével, énekszóval készültek ma, és köszönöm Jánosnak a liturgiai szolgálatodat. Kedves testvérek, ezzel a estével zárul imaheti sorozatunk. Az esti szolgálatok visszahallgathatóak a gyülekezetünknek a YouTube csatornáján. Ha YouTube keresőbe beírjuk ezt a négy betűt, hogy PKRE, akkor a találatok között vissza fogjuk tudni hallgatni az elmúlt héten elhangzott sorozatot. Könnyű megjegyezni a betűket, hiszen a gyülekezetünk nevének a kezdő betűi Pest Erzsébet Központi Református Egyházközség, PKRE. És még annyit szeretnék hirdetni, mielőtt a záró énekünket elénekelnénk, hogy ma délben ért el egy telefonhívás, egy nehéz sorsú testvérünk keresett fel, akinek komoly anyagi gondjai vannak, és a fűtés számláját is csak nagy nehézségek árán tudja fizetni, gyakran fázik a kis szobájában. Szüksége volna egy vaskályhára, vagy egy sparheltra. Megígértem neki, hogy fogom ezt itt hirdetni előttetek azzal, hogyha valaki esetleg tudna segíteni egy használt ilyen eszközzel, akkor azt ő hálásan megköszönné. Nem tartozik szorosan ez a hölgy hozzánk reformátusokhoz, és ezért is szerettem volna az egész közösség előtt elmondani ezt, hogy tudjatok róla, ha valaki esetleg tud ebben a dologban segíteni, legyen kedves, most az alkalom után engem keressen meg. Záró énekünket keressük meg, ez a 18-as számú ének. Áldjad én lelkem, a dicsőség örök királyát, énekeljük végig azt.